Filagória.
A védett közösségi tér. És a védett közösségi térben, a civil rádióban, a Filagória című műsorban Ruzsa Viktor kíván önöknek szép napot, jó estét kívánok, és velem szemben Pálfi Anna, a Csillagszálló című kulturális utcalap szerkesztője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ezen kívül egy régebb óta működő szervezet, a Karitatív Oltalom Egyesület, Oltalom Karitatív Egyesület munkatársa, a Vodafone Többet Érsz programjának egyik nyertese, akik rendszeres hallgatói műsorunknak tudják, hogy egy sorozatot kezdtünk el 2009. augusztus 19-én a Civil Rádióban, a Vodafone alapítvány által támogatott Többet Érsz program díjazottait kezdtük el bemutatni. A múlt alkalommal Domszki Zsófia, a Mosoly alapítvány munkatársa volt itt a vendég. Magyar Henriett, a CSR menedzserrel beszéltünk az alapítványról. Ez is, illetve minden adás megtalálható a http://fillagoria.atw.hu honlapon, és van egy műsor cím is, egy e-mail cím, fillagoria@atw.hu. Ide minden észrevételt, javaslatot, kritikát szeretettel fogadunk. A honlap gyakorlatilag a műsorok elhangzása után folyamatosan frissül, és kerülnek fel az újabb anyagok, illetve műsorajánlók. Telefonszámaink a 0614890999-es, és az SMS számunk 0630-228-9800. Kedves Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom ezen a késői órán, most már így egy kicsit hüvöskésre fordult az idő. A Csillagszálló az elég stílszerű is ebben a koraőszi időben, amikor már egyébként odakint valóban csillagos az ég. Ugye a Csillagszálló az azért kapta ezt a, vagy az újság ugye ezért kapta ezt a nevet, mert hogy azoknak az embereknek az életéről szól, akik sajnos szó szerint a csillagok alatt hálnak, mert nincs máshova menniük, hajléktalanok. Hát ugye ez egy örökös téma, a tél közelettével, hogy mi lesz az ő sorsuk. Mit tudnak tenni önök? Tehát az Oltalom Egyesület mit tud tenni?
Az Oltalom Karitatív Egyesület közel 20 éve, sőt, immár több mint 20 éve azon azzal foglalatoskodik, hogy valamilyen módon a hajléktalanok, illetve a kiszolgáltatott emberek helyzetén segítsen. Számos formában a hajléktalan szállótól az úgynevezett és elég híressé vált Fűtött utca kezdeményezésen keresztül a hajléktalan kórházig, mindenféle krízis otthonokig, tehát számos segítségnyújtási formát gyakorol. Azt kell mondjam, hogy ehhez képest, amilyen módon ők tényleg alapvetően igyekeznek a hajléktalanok életkörülményein javítani, ehhez képest az, hogy a Csillagszálló című kulturális utcalapot 3 évvel ezelőtt beindították, az jószerivel az alaptevékenységekhez képest csak bokréta voltak alapon. Egy újfajta kezdeményezés volt arra vonatkozóan azzal a céllal, hogy az utcán elhaladó emberek, illetve az utcán álló és a lapot árusító hajléktalanok között egy másfajta nexus jöjjön létre, a korábbi koldulós, kéregetős nexus helyett egy értékközvetítő, barátkozóbb, egy másfajta alaphelyzeten álló nexus alakulhasson ki.
Igen, mert ugye az embereknek a hajléktalanságról egy negatív előképe, egy előítélete van, minthogyha hibáztatnák a hajléktalanokat, hogy olyanok, amilyenek, pedig hát a mai világban tudjuk, deviza hitelesek válságban vannak, lakásokat, ingatlanokat árvereznek el. Ugye a kormányunk próbálja uralni ezt a helyzetet, de hát sok mindent nem tud tenni, mert a válság nemzetközi. És hát ugye a válság kapcsán egyre többen lehetnek ilyen helyzetbe, tehát mielőtt ítélnének az emberek, ítélnénk, azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk ezen, hogy ne adj Isten, lehet, hogy holnap után mi kerülünk ilyen helyzetbe, tehát mi is csillagok alatt hálunk. Van esetleg akkor valami szemléletváltás? Úgy látja, tehát most már azért ön ott dolgozik, majd erre is kitérünk, hogy egész pontosan mióta, ugye az alapítvány, a Vodafone alapítvány programja jóvoltából, hogy látja, hogy merre felhalad ez a helyzet?
azt merem gondolni, hogy az a régi, és azt mondhatom rossz beidegződés, hogy érdemes és érdemtelen szegények, ugye ezt ismerte annó a szociálpolitika, olyan mélyen gyökeret vert az emberek gondolkodásában, hogy körülbelül ez a válság és a válsággal együtt járó nagy megrázkódtatás kellett sokaknak, és még mindig talán nem elég embernek ahhoz, hogy egyáltalán megforduljon a fejében, hogy bizony-bizony könnyűszerrel kerülhet hasonló helyzetbe. Az emberek javarésze most is azt gondolja, hogy aki az utcán él, hibázott, aki az utcán él, elpazarolja a lehetőségeit, miért nem dolgozik, szokták nagyon leegyszerűsítve mondani, miért pénzkéregetésből próbálja például fenntartani magát. Például ezen a szemléleten is nagyban igyekszünk módosítani vagy változtatni azon, hogy egy komoly kulturális értéket adunk a hajléktalan terjesztőink kezébe, akiknek a munkájáért végtelen hálásak vagyunk, és anyagilag is dotáljuk természetesen a tevékenységüket.
Igen, ugye árat nem mondunk, de az újság eladásának a beszélgetést megelőzően, amikor itt kezembe adott egy-egy példányt, példányát ennek a lapnak, akkor azt mondta, hogy a felét megkapja, ugye, a terjesztő.
Így van, minden eladott példányszámnak a fele a terjesztőt illeti.
Erről a példányról is majd, hogyha olyan úgy gondolja, vagy az Egyesület hozzájárul, akkor majd teszünk fel egy fényképet a honlapra, hogy mindenki láthassa, és minél többen vegyék és támogassák ezzel az Egyesületet, illetve a terjesztőket. Kanyarodjunk egy kicsit vissza az ön előéletéhez. Én azt szoktam ilyenkor mindig mondani, hogy amennyire természetesen ön, illetve hát a kedves beszélgetőtárs igényli, amennyire hozzájárul, annyira olyan mélységekig menjünk el, nyilvánvalóan. Egy kicsit szeretném, hogyha beszélne magáról, hogy mivel foglalkozott, foglalkozik, és mi motiválta önt, hogy egyáltalán pályázzon a Többet Érsz programban?
Jelenleg ugye alapvetően a lap menedzsere vagyok, azon dolgozom, hogy a lap minél ismertebb és elfogadottabb legyen az emberek körében. Ebben a munkában azt kell mondjam, hogy talán három korábbi tevékenységem akkumulálódik, összegződik, és ezért kell mondanom, hogy nagyon hálás vagyok a sorsnak. Alapvetően egy több mint másfél évtizedes sajtó referensi tevékenység, amit így a sajtóval való kapcsolattartásban, a kommunikációban tudok kamatoztatni. Közvetlenül vagy kis kihagyással után a kulturális szervező tevékenységet folytattam. Ezt a lap bemutatók szervezésében tudom használni az ottani tapasztalataimat, illetve közvetlenül azelőtt, hogy a laphoz kerültem volna szerkesztőként, lapmenedzserként, szellemi szabad foglalkozású voltam, hogy így mondjam, szerkesztőként dolgoztam két-három könyvkiadónál, illetve magam is foglalkoztam írással, novellákat, tárcákat írtam. Innen is az ismerettség egyébként a lappal. Én úgy kerültem velük először kapcsolatba valamikor 2007-ben, hogy elkérték egy írásomat közlésre. Én akkor találkoztam ezzel a folyóirattal először, és aztán lelkes előfizetőjévé váltam, mert nagyon megszerettem azt a fajta szellemiséget, nagyon azonos volt az én világszemléletemmel is, és humanizmusommal talán szabad mondanom, ami igen, ebből alapból árad.
Mit kapnak alaptól azok az emberek, akik ezt megveszik? Most próbáljunk meg kedvet csinálni ennek alapnak. Nem tudom, hogy rádióban, hát elég nehéz, ugye, mert egy újság az alapvetően vizuális. De ha mondjuk most ön egy ilyen olyan műsorban lenne, ahol mondjuk mint egy könyvterjesztő, ahogy régen is voltak, ugye ezek a könyvkiadó, könyvterjesztő ajánlatok a nagy rádióban. Képzeljük el, most ön mit mondaná erről a lapról, hogyan csinálnak kedvet a hallgatóknak?
Hát azt mondanám, nyilván jelentős elfogultsággal, hogy szerintem jelenleg talán a legjobb, legőszintébb.
De mondjuk azt mondta, hogy előfizetője is volt, tehát mondjuk akkor most próbáljuk ki, hogy nem elfogult, hanem amikor először olvasta a lapot, akkor milyen benyomást tapasztalt? És akkor mit gondolt, hogy ha most ajánlani kéne, akkor miért ajánlaná a többieknek, igen, hogy vegyék meg?
Talán három szempontot emelnék ki, ami a előfizetőként a legnagyobb hatást tett rám. A racionalitása, az őszintesége, és az, hogy kortárs magyar szépirodalmat, irodalmat és szakmai szövegeket kap az ember. hozzá kell tennem, hogy olyan műfajokat is olvashattam a labban, így aztán olvashat mindenki, aki olvasójává válik, amelyekkel már nem igen lehet máshol találkozni, például szociográfiát folyóiratokban nem igen olvasni már, illetve ki kell emeljem a hajléktalan interjúkat, amelyet egyáltalán nem olvashatni máshol, csak a Csillagszálló kulturális utcalapban, ez ugyanis egy olyan műfaj, amit gyakorlatilag mi vezettünk be az írott sajtóba.
És ezt el is fogadják a nagy médiumok? Tehát ha mondjuk egy komolyabb vagy komoly újságírói tanfolyamra elmegy valaki, akkor ott mondjuk bevették az oktatási rendszerbe ezt, hogy hajléktalan interjú? Tehát olyan jól sikerült ezt úgymond meghonosítani?
Ilyen tapasztalataim még vagy visszajelzéseim nincsenek. Azt tudom, hogy a szakmai elfogadottsága alapnak rendkívül jó, tehát itt most nyilván a más szaklapokra és szakmai fórumokra gondolok. Most már ott tart a lap elismertsége mondjuk szakmai berkekben, hogy az a sajtó ajánló, amit minden hónapban elkészítünk az aktuális számról, ezt a sajtó ajánlót például szakmai portálok nem csak elfogadják most már tőlünk, hanem kérik, hogy küldjük meg nekik. Például a Magyar Olvasás Társaság, jaj, nem szabad talán reklámokat mondanom.
Nevet lehet, csak árat nem. Nevet lehet.
Komoly irodalmi portálok, kulturális portálok kérik, hogy helyezzük el náluk a sajtóajánlónkat, hogy hírt adhassanak a Csillagszállóról.
Így van, annál is inkább érdemes mondani, mert ugye ezek nem konkrét termékek, illetve árak, hát nyilván ugye olyan szervezetekről van szó, akik ebben partnerek, hogy ugye támogatják önöket, és nyilván nem csak anyagilag, hanem úgymond morálisan is segítenek abba, hogy minél szélesebb rétegek megismerjék ezt a problémát, ugye?
Ezt nagyon köszönöm, hogy felvetette, ugyanis mindenképp szólni akartam arról a fajta szellemi, érzelmi holdudvarról, ami ezt a lapot körülveszi. Ez részben a szerzőinket, részben az elfogadókat, vagy befogadó partnereinket jelenti. Azt kell mondjam, hogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy pozitív emberi energiák hozzák létre alapot, hogyha számokat, példányszámot és terjesztési lehetőségeket néztünk volna viszonylag fiskális szemlélet alapján, akkor azt mondhatom, hogy talán nem ismertünk volna belevágni, vagy nem tudnánk csinálni már alapot. A mai világban talán túl sok minden szólna ellene, ehhez képest az alap nagyon komolyan halad előre, most már dupla annyi előfizetője van, mint amikor a lapot én átvehettem. Nagyon igyekszünk vidékre eljutni, mert nagy fájdalmam, hogy még mindig nagyon fővároscentrikus a terjesztés. Vidéki hajléktalan ellátó intézményeket vonunk be például a partnereink közé, oda küldjük el csomagban az újságot, és az ottani hajléktalan kliensek ugyanolyan módon terjesztik, ahogy Budapesten is.
Kapcsolatba került a Vodafone alapítvánnyal, de hogyan? Hol hallott róla először? És mikor fordult meg aztán a fejében, hogy hát meg kéne próbálni, veszteni való nincs?
Ennek érdekes a története, ugyanis én a lap iránti szimpátiámat olyan módon is megfogalmaztam, hogy jeleztem a szerkesztőségnek, akkor még íróként és előfizetőként, hogy nagyon szívesen dolgoznék velük együtt, szóljanak, hogyha bármiben segíthetnék. És ekkor jött kapóra, a barátnőm hívta fel a figyelmemet erre a kezdeményezésre, a Vodafone Magyarország Alapítvány kezdeményezésére, a Többet Érsz programra, és aztán pályáztunk az Oltalom Karitatív Egyesülettel, mint a Csillagszálló kiadójával arra, hogy ténylegesen oda kerülhessek a laphoz. Tehát volt egy ilyen privát felajánlás, amit aztán megtámogatott a szerencse vagy a véletlen.
És aztán hát így bekerült. Mi történt ezután? Volt valamilyen képzés, én úgy hallottam, hogy ilyen terápiás foglalkozás zajlott tulajdonképpen. Mi történt ezután, amikor az alapítványtól megkapta a jó hírt, hogy megnyerte ezt a pályázatot, tehát támogatták, vagy támogatják?
Az alapítványhoz, amikor oda kerültem, illetve a folyóirathoz, hát a szerkesztői gyakorlatomat nyilván hoztam a közelmúltból.
Igen.
A lapmenedzseri tevékenység az ugye nem áll olyan nagyon messze attól a PR tevékenységtől, amit korábban mint sajtóreferens folytattam. Tehát azt gondolom, hogy inkább a korábbi készségeimet kellett kamatoztatnom, ami egy képzéssel fölér, hogyha így fölvetette, hogy ez a lap és az Oltalom Karitatív Egyesület valamennyi, vagy majd valamennyi fővárosi intézmény ellátó szervezete a 8. kerületben, mégpedig egy olyan környezetben van, ahol gyakorlatilag együtt élünk a hajléktalanokkal, illetve azokkal a nagyon perifériára szoruló emberekkel, vagy szorult emberekkel, akik a hajléktalanság közelében élnek, legalábbis létminőségüket tekintve. Úgyhogy inkább az életképzet, azt kell mondjam, mindenképpen egy komoly érzelmi kihívás volt ebben a közegben megtanulni létezni, és befogadónak lenni. Befogadó embernek gondoltam magam, de az ember néha többet feltételez magáról, mint nap, mint nap.
Hát, mint ahogy az élet, tehát egyáltalán, aki a 8. kerületben él, jól veszem ki a szavaiból, hogy ön ott is él egyébként?
Nem, én vidéken élek, Szászalondon.
Akkor viszont lehet, hogy tártalan lesz a kérdésem, vagy lehet, hogy mégsem, majd kiderül. Mert ugye én azt hallom, a 8. kerület az egy olyan környék, ugye a Józsefváros, ugye ezt nagyon sokan emlegetik ezt a környéket, hogy ugye az embert az utca neveli. Nem tudom, hogy akkor ön mit lát ebből, hogy mennyire igaz ez. Nyilván, ha ott élne, ott lakna, vagy ott gyerekeskedett volna, akkor nyilván másképp látná. Hogy látja ezt, hogy tényleg ott az élet, az utca neveli, tehát ott aztán az ember beletanul ezekbe a dolgokba?
Hát a Dankó utca egy kemény világ. Uh-huh. Ott az utca mindenkit nevel, és az utcán élő emberek egymást is nevelik.
Tudnék, az a kép alakult ki az emberekbe, hogy ott ilyen drogosok, hajléktalanok, betépve kapuajakba, utcán, és a többi, és a többi. Hát nem túl vidám, de azt hiszem nem kell bemutatni. Ez a gettó, ez a rossz értelembe vett gettó hangulat.
Nehéz sorsokat látni, inkább így fogalmaznék. És talán arra térnék vissza, amit említett is, hogy az utca nevel. Az utca nevelt engem is, bár már a gyerekkorból rég kinőttem, egy még nagyobb fajta toleranciára, és egy talán meglepő dolgot fogok mondani. Ennek az életformának, vagy életminőségnek a, hogy meglássa az ember a szépségét, ahhoz tényleg közöttük kell lenni nap, mint nap, vagy ott kell élni. Ezt én itt tanultam meg valóban a Dankó utcában, hogy ez az élet nem csak nehéz, hanem van egy furcsa, sajátos szépsége, azt hiszem, hogy a valóság szépsége ez.
Hát akkor ez azt hiszem, hogy mindennél nagyobb képzés, vagy fontosabb képzés, mint bármiféle alapítvány által szervezett csoportos képzés, én úgy gondolom. És amikor oda került, akkor mi volt az az új dolog, amit ön be tudott vinni ebbe az egyesületbe, mert ugye az is volt egy feltétele ennek a pályázatnak, hogy aki oda kerül, az valami olyat vigyen be az adott civil szervezetbe, ami eddig nem volt. Na most hát ön egy olyan tevékenységet vitt be, olyan tapasztalatokkal, amelyek már voltak önnél.
Azt
mi volt az az újdonság akkor, amit meg tudott mutatni?
Azt remélem, hogy talán azzal a fajta menedzser szemlélettel, amit én vittem oda valóban, és egy, talán mondhatom, nem bántódnak meg a kollégák, egyfajta lendülettel, vagy egyfajta ilyen vérfrissítéssel tudtam szolgálni azzal, hogy megjelentem, aktív voltam, nagyon sok mindent akartam, nagyon sok mindent sikerült is talán elérnem. Kijutottunk például a Nemzetközi Könyvfesztiválra, amit mindenképp újdonság volt alapéletében, hogy ott lehettünk a lappal, puccos könyvestandok között, ha szabad így fogalmaznom, a csillagszálló sárga színű hajléktalanságot jelképező hordójával, és az eget jelképező kék ernyőjével, és a hajléktalan terjesztővel ott voltunk, végigcsináltuk a 3-4 napot, olvasókkal, leendő olvasókkal és a szakmával tudtunk beszélgetni, meg tudtunk közöttük mutatkozni. Az, hogy két havonta a labbemutató rendezvényeket tudtunk tartani, talán mindenképpen köszönhető annak a plusz lendületnek vagy energiának, amit az én személyem tudott közvetíteni, illetve ahogy megpróbáltunk vidékre csápokat ereszteni, az is talán a személyemnek köszönhető, vagy legalábbis ennek a tevékenységnek a megerősödése, és hogy ne feledkezzek meg egy nagyon fontos dologról, nekem feltett szándékom volt, hogy legalábbis Magyarország megyeibe, a megyei könyvtárakban elérhető legyen a lap, ugyanis fontos emlegetnem, hogy szakmai forrásanyagként is használhatják szakdolgozó szociális munkások, szociálpedagógiát tanuló hallgatók, és ezért feltett szándékom volt, hogy minden megyében egy helyen elérhető legyen a lap, ez többé-kevésbé sikerült, csak jelenleg 7 megyei könyvtár előfizetője a lapnak.
Ez azt jelenti, hogy akkor, ha valaki bemegy mondjuk oda a könyvtárba, akkor nem kell megvennie, hanem ott helybe meg tudja ugyanúgy nézni, ahogy a könyveket
így
el
van,
tudja
így
vinni. És vannak már esetleg olyan tervek, hogy további megyei könyvtárak, vagy várható, hogy további könyvtárak csatlakoznak, mert hát 7 az nagyon kevés, az csak 1/3
az
országnak.
Kevés, ez kétségtelenül igaz. Én folyamatosan bombázom őket az előfizetési ajánlatunkkal, hogyha végképp föl kell majd adnom, hogy egy könyvtár van abban a helyzetben, hogy előfizessen egy igen nyomott tárulapra, annak az évi 11 példányára, akkor ismételten neki futok majd annak, amivel egyelőre nem jártam sikerrel, hogy szponzorokat keressek arra, hogy a megyei könyvtárakba oda kerülhessen a folyóirat.
És akkor ez is egy újfajta tevékenység lesz az egyesületnél, hogyha mondjuk önnek köszönhetően az egyesület, hát egy új kezdeményezés, hogyha önnek köszönhetően az egyesület mondjuk eléri azt, hogy valamennyi megyei könyvtárba ez megfordul ez alap.
Hát ez mindenképp úgy
lehet egyébként azt így tudni, tehát most így fejből ön előtt van, hogy melyek azok a megyei könyvtárak? Ez megint olyan, hogy ezzel nem csinálunk reklámot senkinek, nyugodtan elmondhatjuk.
Hú, nem biztos, hogy fel fogom tudni sorolni. Amelyet egészen bizonyosan tudok említeni, ők pont ma jeleztek vissza, hogy mégis bekapcsolódnának, így a második körös megkeresésbe, ez az Alaegerszegi könyvtár.
Igen.
Ott van a Pest megyei könyvtárban, Szolnokon, Szegeden, Pécset, Győrben, és körülbelül itt fogom befejezni, mert nem készítem.
Tehát Győr most sokkal, hát 6-ot elmondtunk azért.
Akkor egész
a nagyját
vagyok.
Elmondtuk. Gondolom, hogy a Oltalom Egyesületnek az elérhetőségén nyilván, ha valakit érdekel, akkor meg tudja ezeket nézni, ezeket az információkat, majd úgyis az adás végén el fogjuk mondani ezeket az elérhetőségeket. Én most azt javasolnám, miután ugye itt elég komoly témáról van szó, és nagyon-nagyon mély érzelmi dolgokról beszélgettünk, hogy egy picit szusszanjunk. A technikánál Romsics Balázs van most, akinek köszönhetően hallják most ezt az adást a kedves rádióhallgatók, és aki most egy rövid zenét szolgáltat nekünk, maradjanak továbbra is velünk. És akkor a végén... És a vérpesdítő, kellemes ír hangulatú muzsika után ismét visszazökkenünk a Filagóriába, a védett közösségi térbe, és ebben a védett közösségi térben velem szemben Páfi Anna újságíró, illetve jó magam Ruzsa Viktor, az Est házigazdája, a technikánál pedig Romsics Balázs. Köszönjük Önöket ismét. Ha bárkinek kérdése, javaslata van műsorunkkal kapcsolatban, vagy szeretne hozzászólni, akkor megteheti, mert a szeptember másodiki esti adás az mindig, illetve az élő, mint ahogy ez nagyrészt lenni szokott ugye a páros szerdai esti adásokkal. Nyugodtan szóljanak hozzá, 06148909999-es a telefonszámunk, illetve az SMS számunk 06322899800, a http://filagoria.at/w.hu honlapon olvashatnak bővebben a műsorainkról, illetve meg is hallgathatják azokat, és a filagoria@atw.hu e-mail címre küldhetnek e-mailt a műsorral kapcsolatban, de én mindig annak örülök a legjobban, hogyha valaki természetesen telefonon kapcsolódik be, hiszen minden gondolatnak, minden mondani valónak itt a Civil Rádióban helye volt, helye van, és mindig is helye lesz, érték, és ezek úgyis megörökítésre kerülnek, és talán sokkal szebb, hogyha valaki a saját szavaival elmondja a saját gondolatait, mint hogyha mondjuk e-mailbe leírná, mert hát azért egy elektronikus levél az mégsem tükrözi az embernek az igazi arcát, én azt gondolom. Gondolom, hogy Anna is ezzel egyetért.
Abszolút.
Aztán mindjárt beszélünk a jövőbeni tervekről és kedves történetekről, mert hogy itt a zene alatt fölmerült egy-két dolog, amit mindenféleképpen szeretne elmondani az adásba. A zene előtt azzal búcsúztunk el a kedves hallgatóktól, illetve azzal fejeztük be a műsorunk első blokkját, hogy hét megyei könyvtárban van már jelen az újság, illetve most ugye a Zala megyei jelezte vissza. Jól vettem képe a mai napon, hogy terjesztenék, vagy lehetne ott is kölcsönözni, tehát befogadnák úgymond ezt a kulturális utcalapot. Ugye a Csillagszállóról van szó, amelynek most itt egy példánya a mi asztalunkon is itt van, és majd a Civil Rádió hallgatóinak meg is fogjuk tudni mutatni a honlapon, hogy érdemes megvenni, érdemes elolvasni, mert érdekes történeteket és úgynevezett hajléktalan interjúkat olvashatnak ebben az újságban. Akkor én azt gondolom, hogy mielőtt beszélgetnénk így a jövőbeni tervekről, osszuk akkor meg a hallgatókkal ezt az ön szívének nagyon kedves történetet, amit nekem már a zene alatt elárult.
Kedves történet, bár azt kell mondjam, hogy alap életében eddig talán a legnagyobb dilemmát okozó történet volt, legalábbis személyesen nekem a legnagyobb dilemmát ez okozta. Megkeresett ugyanis minket azzal az ajánlattal egy komoly fővárosi lapterjesztő hálózat, hogy befogadnák, bevonnák a Csillagszálló folyóirat terjesztését a többi hírlapterjesztők, hírlapok sorába.
Vagyis ugyanúgy, mint bármelyik más újságot, napilapot, hetilapot, havilapot
ugyanúgy
lehetne kapni.
Ugyanúgy fixen bármelyik újságárusító standon, az aluljárokban meg lehetett volna vásárolni. Ez a lap ismertsége, elfogadottsága szempontjából egy hatalmas lépés lehetett volna előre. Ugyanakkor azzal a dilemmával szembesültünk, hogy ki is fog akkor a hajléktalan terjesztőtől az aluljáróban folyóiratot vásárolni, hogyha egy pár lépéssel arrébb az újságárus standon, esetleg más közegben, más környezetben megveheti ugyanazt.
Hát konkurencia alakult volna, aki tulajdonképpen így egy versenyező, de most nyilván nem akarják ezt ennek kitenni.
Feltételezhetően a hajléktalan terjesztőink rovására, noha ugye a lapnak az alapfilozófiája az volt, hogy munkaalkalmat és egy másfajta találkozási lehetőséget teremtsen a hajléktalan emberek számára. Ezért aztán fájó szívvel lemondtunk erről a lehetőségről. Azt kell mondjam, hogy elfogadtuk, hogy kisebb lépésekben válik ismerté, vagy széles körben ismerté alap, és valószínűleg annál a rétegnél válik először ismerté, amely megszólít egy hajléktalant, vagy oda mer menni egy hajléktalan emberhez.
Na de ennek van egy társadalmi szemléletformáló hatása, és én azt gondolom, hogy ennek csak és kizárólag az a formáló hatása, hogy nem a pénzről és a profitról kell, hogy szóljon mindig minden. Tehát ne az legyen, hogy az ember elmegy egy újságos strandra, és akkor ott méregdrága újságok társaságában megvesz mondjuk adott esetben egy ilyet is, hogy hát jól van, egye fene, támogassuk a szegény hajléktalanokat, ugye, hanem arról szól, hogy igenis, hogy ők is ugyanolyan emberek, tagjai a társadalomnak, köztünk élnek, figyelemre és segítségre van szükségük, és nem pedig sajnálatra és sajnálásra és lekezelésre. Ugye gondolom, hogy ezt tükrözi ez a szemlélet.
Igen, bár azt javítanom kell, vagy kiigazítanom talán, hogyha elfogadja, hogy nem is annyira a profitról szólt, mert ez alap olyan nyomottáron kerül az emberek kezébe, hogy itt a profit föl sem merülhet, azt kell mondjam, hogy hanem inkább a szerzőink dicsőségének a rovására, vagy megdicsőülésének a rovására választottuk azt, hogy az alapfilozófiánkhoz visszatérjünk. Itt meg kell említenem, hogy komoly nevű kortárs szépírók, újságírók készítették a lapot, tehát bőven az írásaik bőven megérdemelnék, hogy könnyebben lehessen a laphoz hozzájutni, ugyanakkor igyekeztünk kitartani az alapfilozófia mellett.
Na most kik azok, akik írnak? Akkor nyilván ugye nem csak hajléktalanok, nyilván ugye itt nagyon büszkén mesélte ugye a kortárs írókat, szépírókat, akik között gondolom, hogy nem csak hajléktalanok vannak, hanem nyilván ön is, aki nem az, de egyetért ezzel a filozófiával, szeretne segíteni önöknek, ugye? Tehát jól gondolom. Kik azok, akik ebbe írnak?
Igen, a lapnak tulajdonképpen kettős hivatása van, és ez látszólag nehezen összeegyeztethető. Egyfelől ugye, amiről már eddig beszéltem, a hajléktalan terjesztés, a hajléktalanok általi terjesztés, másfelől pedig egy olyan kortárs kulturális szépirodalmi folyóiratot hozunk létre, amely igyekszik támogatni a feltörekvő tehetségeket, és őket erősíti meg egy olyan fajta szellemi közeggel, amelyben mondjuk Jónás Tamás, Vámos Miklós, Karafiát Orsolya, Péntek Orsolya, Mézes Gergő, kiváló újságírók, szociológusok, kulturális antropológusok írnak. A lapot nem hajléktalanok írják egyébként, ezt fontos hangsúlyozni, mert sokan megtévednek ez ügyben. Ilyen szempontból talán, nem talán, egészen biztosan különbözik a többi utcalaptól. Itt tulajdonképpen szépírók, szakírók igyekeznek tolmácsolni azokat az alapvető emberi értékeket, amelyek segítenek abban, hogy a hajléktalanokhoz más módon viszonyuljunk.
Uh-huh. Igen, hát ezeket az írókat, akiket ön itt felsorolt, egyiket sem kell bemutatni, azt hiszem, mindegyiknek van már akkora múltja, hát Vámos Miklósról aztán abszolút ugye televíziós személyiség is, tehát őt meg aztán pláne jól is ismerik a még, akik az írói munkásságát kevésbé, de talán a televíziós múltját annál inkább. Karafiát Orsolyát úgy szintén nem kell bemutatni, és a többi, tehát most nem is fogom még egyszer felsorolni, amit ön már megtett, vagy akiket már ön felsorolt. Mit gondol, vagy mit tapasztal, hogy ezek a nevek, ezek mindenképpen növelik a lapnak az értéket, amikor megtudják az emberek, hogy kik írnak benne, akkor azért veszik meg, vagy tehát mi a domináns? A hajléktalanok iránti rokon szem kezd domináns lenni, vagy az, hogy megveszik azért, mert nem akárkik írnak benne?
Akkor hadd mondjam el a személyes tapasztalatomat, amikor...
Erre vagyok kíváncsi.
Az én első írásomat leközölte a lap, és én megvehettem az első olyan lapot, amiben szerepelt írásom, már az első Csillagszállót, akkor egészen el voltam kápráztatva attól a fajta szellemi társaságtól, amelybe bele kerülhettem ezáltal, hogy érdekesnek találták az írásomat, egy riport volt egyébként. És személyesen átéltem azt a fajta megdicsőülést, vagy dicsőséget, hogy hát csuda emberek között szerepelni egy labban az nagy dolog. Azt gondolom, hogy aki nem írt még a labba, is átéli ezt az élményt, hogy kiváló neveket talál a labban. Tehát nem is kell csupán és pusztán a hajléktalanok iránti elkötelezettséget táplálnunk magunkban ahhoz, hogy ez a lap kiváló olvasmány legyen. Azzal együtt jobb figyelni és jobb vigyázni velünk, mert előbb-utóbb egy olyan fajta szellemiség formáló elővel hatunk, én ebben nagyon hiszek, amely segít abban, igen, hogy másképpen közlekedjünk a hajléktalanok között és mellett.
Igen, független attól, hogy kik írnak az újságba, már akkor az emberek egészen mást fognak gondolni. Érdekes ez egyébként, tehát a Többet érsz programot bemutató kisfilm alapján, amit ahol egyébként a műsorunk honlapján is megtekinthető most már ez a film, ahol ugye szintén közismert emberek, ugye televíziós arcok, személyiségek beszélnek a kezdeményezésről. Milyen érdekes ez, hogy mindig, ha van egy kampányfilm, van egy kampánylap, bár lehet, hogy ez most nagyon csúnyán hangzott ebben a szituációban, ez a kifejezés, hogy kampány, de ott vannak közismert emberek, televíziósok, szépírók, ha mind a kettő, ugye, mint például Vámos Miklós, akit innen is, onnan is ismerhetnek az emberek, akkor pláne, akkor az emberek valahogy jobban odafigyelnek. Ön szerint miért van ez? Miért kell ehhez? Tehát, hogyha ezek nem lennének, ezek az emberek, vagy ilyen kis filmek, ilyen újságok nem lennének, akkor én azt gondolom, hogy akkor nem működnének ennyire a dolgok. Ön is így látja, és ha igen, akkor miért?
Én azt gondolom, hogy az ismert nevekhez, ismert arcokhoz az ember olyan módon kötődik, hogy egyfajta, tehát fölnéz rájuk. És ami mellé ők oda teszik magukat egy ügy mellé, ez dolguk is egyébként, ez meggyőződésem, olyan ügyek mellé oda tenni magukat, amelyekben hisznek, ezt fontos hangsúlyoznom, akkor az ember valahogy az ő azzal, ahogyan az ismert személyiségekre fölnéz, azzal azonosítja azt a dolgot, ami melléjük odaálltak. Ilyen szempontból egyébként nem is indiferens, hogy hozzánk vagy a mi lapunkba kik írnak, nyilván nem lényegtelen, hiszen csak olyan szerzői gárda, és erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy egyfajta szellemi holdudvar alakult ki a lap körül, olyan szerzői gárda alakul és alakul folyamatosan a lap körül, amely osztja azt az alaphumanista szellemiséget, amellyel a lap is büszkélkedik, vagy rendelkezik. Tehát akikkel mi szellemiségükben nem tudunk azonosulni, bármilyen szépet, jót írhatnának, azt gondolom, hogy nem közölné le a Csillagszálló az írásukat.
Értem. Hát sajnos már a műsoridőnk a vége fele közeledik, úgyhogy már igazából tényleg csak egy 10-12 percünk van arra, hogy egyrészt, hogyha bárkinek van észrevétele, mondani valója, akkor nyugodtan szóljon bele a műsorba, tegyen fel kérdéseket, formálja a beszélgetést, legyen interaktív ez a műsor. És hát ugye a végén pedig hát a jövőbeni tervekről is azért hadd faggassam, nem bírom megállni, hogy erről ne faggassam, mert hát én kíváncsi vagyok arra, hogy van-e ennek jövője, lesz-e folytatás, és ha igen, akkor milyen irányban.
Kertész Anna főszerkesztővel és Tamás Zsuzsa szerkesztő kollégámmal én azt gondolom, hogy olyan jó összhangot tudtunk teremteni az együttműködésben, hogy ezt én mindenképpen szeretném folytatni. Rengeteg mindenre egész egyszerűen nem jutott időm. Itt hadd emeljem ki azt, hogy nagyon szerettünk volna a fontos célközönségünk, ugyanis mondjuk a bölcsész fiatalság, mint befogadó közeg, vagy általában a fiatalság, mint befogadó közeg szemléletet formálni, ugyanis ugye minél korábban érdemes. Ezért nagyon terveztünk egy ilyen bölcsészkaros rócsót, hogyha szabad ilyen rondán fogalmaznom. Uh-huh. Tehát nagyon szerettünk volna eljutni mind a fővárosban, mind vidéki egyetemeken bölcsészkarokra azért, hogy bemutathassuk a lapot, hogy megismertethessük őket ezzel a szellemiséggel.
A szociológia szakosoknak ez milyen jó, ugye, vagy a közösségfejlesztőknek, de a népművelőknek is például, hogy a civilágyban rengeteg közösségfejlesztő van, aki szociológiával foglalkozik, népműveléssel. Ugye erre gondoltak önök is, hogy milyen jó lehet.
Így van, nagyon sok réteget nagyon fontos volna elérnünk, megszólítanunk, és ahhoz egész egyszerűen idő és energia kell még. Úgyhogy nekem még nagyon sok tennivalóm lehetne, hogyha erre volna fogadókészség és lehetőség. Egyelőre azt remélhetem, hogy maradhatok az Oltalom Karitatív Egyesületnél. Remélem, hogy hasonló lendülettel fogok használni a lapnak a továbbiakban is. A kollégákkal, mint a szűk szerkesztőségen belül, mint pedig az egyesületbeli kollégákkal, én azt gondolom, hogy nagyon jó a viszonyom. Én legalábbis pozitív emberi visszajelzéseket kapok, úgyhogy mind érzelmileg, mind szakmailag, mind szellemileg támogatva volna a tovább ott maradásom, és használni pedig tudnék, azzal áltatom magam.
Igen, hát ez egy abszolút pozitív szemlélet, illetve hozzáállás, és hát nyilván ez tükröződik is a munkájában, és hát nem véletlenül nyert tulajdonképpen azzal, hogy oda kerülhetett ez az egyesülethez, és hát reméljük, hogy amikor majd eltelik ez az egy év, jövő nyáron ugye, akkor ott maradhat esetleg, és folytathatja. Én kívánom, hogy ez így legyen. Nem tudom, hogy van-e esetleg valami személyes, kedves élmény, történet, amit még így a műsor végén zárszóként, vagy gondolat zárszóként megosztana a hallgatókkal?
Talán csak arra utalnék, hogy nekem személyesen is nagyon nagy élmény volt hajléktalanokkal együtt dolgozni. Tehát az összes labbemutató rendezvényünkön mindig hajléktalan terjesztővel dolgozhatunk együtt. Őket munkában látni, munkára várva látni, és aztán egy eredményes munka után látni visszatérni a hajléktalan szállóra, vagy a fűtött utcára, amikor én hazamegyek a meleg otthonomba, ez mindenképpen megrendítő, azt kell, hogy mondjam.
Köszönöm szépen, legyen ez a végszó, mondhatnánk most így a Filagória adás vége felé. De sajnos ez a végszó, ez most azért nem lehetséges, már úgy értve a végszót, hogy az adás végszava. Mert sajnos az élet másképpen alakította a most következő Filagóriát, illetve a következő soron következő adás első néhány percét. Mert volt itt a Civil Rádió falai között valaki, nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt, 2003-2004 tájékán, aki szintén társ műsorvezetője volt a Filagória című műsornak. A Filagória műsor 2006. februárja előtt, ami előtt én elkezdtem volna egyedül készíteni és foglalkozni vele, illetve elindultak ezek a sorozatok. Látássérült emberek által jött létre a műsor patronálója, gondozója és természetesen a mi útjaink egyengetője, a Civil Rádió kuratóriumának egykori elnöke Péterfi Ferenc, és ebbe a stábba tartozott Matatek Judit, aki egyébként a Vakvagányok című filmben vált ismerté, 2001-ben Csiszár Jenővel alakítottak egy óriási párost főszerepben. A filmet Tímár Péter rendezte, 2001-ben ez a film kikerült az akkori filmszemlére óriási sikerrel, és a Vakok Általános Iskolájának Nádor termében volt az ősbemutató, ahol természetesen maguk a szereplők, és maga Tímár Péter is jelen volt. Matatek Judit 2009. augusztus 29-én szombaton súlyos rosszindulatú daganat következtében életének 33. évében elhunyt. Úgy gondoltam, hogy a Filagória című műsor feltétlenül meg fog róla emlékezni, hiszen egyrészt, mint ahogy említettem az előbb, tagja volt a Civil Rádiónak nem hosszú ideig, de nem ez a lényeg, hogy mennyi ideig, hanem az a lényeg, amit most fogok elmondani másodikként, amit végzett, és ezt írják róla az internetes portálok is, akik a halálhíréről cikkeztek, vagy cikkeznek, hogy ő egy társadalmi szemléletváltást indított el ezzel a filmmel, ebben a filmben alakított, vagy a filmbeli alakításával, születésétől fogva látássérült, egészen pontosan teljesen vak. És ő ezzel a filmmel tulajdonképpen megpróbálta az épplátó emberek figyelmét fölhívni arra, illetve a filmbeli alakításával, hogy a látássérült emberek is éppen ugyanolyan tagjai a társadalomnak, éppen ugyanúgy tudnak élni, ugyanúgy tudnak érezni, szeretni, boldogulni az életben még a segítséggel is. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy nagyon-nagyon értékes embert és egy értékes kollégát vesztettünk. Úgyhogy én szeretném, hogyha a kedves hallgatók is emlékeznének rá, nem csak azok, akik moziba jártak, nem csak azok, akik a televízióban látták, nem csak azok, akik ismerték személyesen, hanem azok is, akik a Civil Rádióban hallották. A következő Filagóriában néhány percet majd az ő emlékének fogunk szentelni. Most pedig elköszönök Önöktől, még egyszer megköszönöm Annának, hogy eljött, és kívánok még egyszer eredményes munkát, sok sikert, sok szerencsét az életben. Romsics Balázs technikus kollégámnak köszönöm a segítséget. Két hét múlva találkozunk, a műsor ismétlése pedig páratlan szerdán, tehát ennek a műsornak szeptember 9-én 14 és 15 óra között hallható, de hamarosan fölkerül a műsor honlapjára is. Köszönöm szépen az Önök figyelmét. Ruzsa Viktort hallották, a viszont hallásra. Most alszol, s talán álmodsz, agyad emlékek
szép emlékek után kutat. Én ébren vagyok, s csak szeretném, ha megosztanád, ha megosztanád velem álmodat. Miért volt szép? Miért volt szép? Az az éj, az az éj. Már messze vagy, hol nem tudom, csak árnyékod látom, csak illatod érzem az ágyamon. Meddig tart még, még elalszom, s nem látok senkit, nem érzek semmit, csak álmodom. Miért lett sötét? Miért lett sötét minden ég? Minden ég. Talán alszol, és most is álmodsz, agyad emlékek, szép emlékek után kutat.